Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 419. dicséretünk első két versét, Dicsőség mennyben az Isten.
Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali seregek vígan így énekelnek, dicsőség, dicsőség Istennek. Békesség földön az embernek, békesség földön az embernek, kit az igaz szeretet a Jézushoz elvezet, békesség, békesség embernek.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Továbbra is áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek. A gyászban emlékezőkkel, együttérző szívvel hirdetem, hogy egy éve búcsúztak szerettei, Belinszky Károlyné, Balogh Borbála, 75 éves korában elhunyt testvérünktől. Hálás szívvel emlékezik életére férje, leányai és családjuk. 40 éve, 1983. december 29-én áldatták meg házasságukat itt a templomunkban Cseszkó István és Lizik Márta testvéreink, akik hálásak az együtt töltött 40 évért. És kérjük Isten segítségét a feleségnek a jobbulásáért. Hirdetem gyülekezetünk szilveszteri programját, melyre még lehet jelentkezni a mai napon. Vasárnap este 6 órakor lesz szokásos évvégi hálaadásunk a gyülekezeti teremben. Utána 7 órától imádkozni szeretnénk együtt mindazokkal, akik a gyülekezetünket imádságban szeretnék hordozni, hogy megköszönjük az előző évet, és kérjük a jövőre is Isten áldását. És aztán 8-tól pedig vacsora és közös beszélgetés lesz. Tehát a mai napon még erre is lehet jelentkezni a megadott elérhetőségeken. Január 7-én lesz az istentisztelet keretében az eskütétel, a most következő 6 évre megválasztott presbiterek és gondnok eskütétele. Erre is készüljünk imádsággal. Január 14-én pedig olyan új alkalmat szeretnénk, amelyben az istentisztelet után beszélgetés is lenne az igéről. Ezt a január 14-i alkalmunkat a gyülekezeti teremben tartjuk, tehát az Isten tisztelet maga ott lesz, és az alkalom után pedig szerény ebéd is lesz, hogy ez ne okozzon gondot senkinek, és ne siessen el emiatt, illetve az a beszélgetés alatt a gyerekekkel is foglalkozunk, hogy gyerekekkel is jöhessenek a szülők erre a beszélgetésre. Most folytassuk Isten tiszteletünket a 401. énekünkkel, amelyik így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésé.
Krisztus Urunknak áldott születésén angyali verset mondjunk szent ünnepén, mely Betlehemnek mezejébe régen zengett eképpen. A magasságban dicsőség Istennek, békesség légyen földön embereknek, és jó akarat mindenféle népnek és nemzetségnek. A nemes Betlehemnek városában gyermek született, szűztőle világra, örömöt hozott Ádám árváira, maradékira. Eljött már, akit a szent atyák vártak, a szent királyok, akit óhajtottak, kiről jövendőt proféták mondottak, nyilván szólottak. Ez az Úr Jézus, igaz messiásunk, általa vagyon bűnünkből váltságunk. A mennyországban örökös lakásunk, boldogulásunk. Hála legyen mennybéli szent atyánknak, hála legyen született Jézusunknak, és szent léleknek, mi vigasztalunknak, bölcs oktatónknak. Ó, örök Isten, dicső szent háromság, szálljon mi reánk mennyei vigasság, távozzék tőle. vidámság.
Hallgassuk meg Isten igéjét, a karácsonyi történet Máté evangéliumából hangzó részét, a második fejezet első 12 verséből. Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király nagy megdöbbenéssel hallotta ezt, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És összegyűjtve a papi fejedelmeket és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol születhetett egyházunk rendje szerint ez. Azok pedig azt mondták, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda főhelyei között, mert belőled származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titkon hívatta a bölcseket, pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, gondosan kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király meghallgatása után útra keltek. És íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. A csillagot látva igen nagy örömmel örvendeztek. Bementek a házba, és megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek haza. Áldja meg a kegyelmes Isten ige hallgatásunkat ezen a délelőttön is, hogy ne csak fülünkkel halljuk, hanem szívünkbe fogadjuk Isten üzenetét, és megértve gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, az ünnep óráit, köszönjük, hogy megnyugodhattunk a hétköznapok rohanásából. Köszönjük neked azt is, hogyha csendben, magányosan lehettünk, hiszen ez is alkalmat adott a veled való kapcsolat mélyítésére. Köszönjük, hogy te vagy az ajándékozó, és mi a megajándékozottak. Köszönjük, hogy nem valamivel ajándékoztál meg, hanem önmagad jelenlétével, áldásaival, a veled való kapcsolat csodálatos lehetőségével. Köszönjük, hogyha szívünkben élhet a te szereteted. Köszönjük, hogyha ez áthathatja a hétköznapjainkat. Bocsáss meg, hogy annyiszor elvesztjük a te jelenléted tudatát, annyiszor a saját erőnkre, elgondolásainkra építünk, annyiszor hisszük magunkat egyedül, vagy megbántottnak, megsértetnek. Köszönjük, hogy tanulhatjuk, hogy te mint az Atya ajándéka szent lelkeddel, ott vagy, és ez biztonságot és örömet adhat nekünk. Kérünk, taníts a mai Isten tiszteleten is igédből, éreztesd az úrvacsorában jelenlétedet mindannyiunkkal. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására, a 726. énekünk első három versét énekelve, Jöjj Királyom Jézusom!
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából a 18. részből, a 33-as verstől a 40. versig. Pilátus ekkor visszament a helytartóságra, behívta Jézust és azt kérdezte, te vagy a zsidók királya? Jézus így válaszolt, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked ezt rólam? Pilátus azt felelte, tán zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át téged az én kezembe. Mit cselekedtél? Jézus így válaszolt. Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Ekkor azt mondta neki Pilátus. Tehát valóban király vagy? Jézus azt válaszolta, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus azt kérdezte, mi az igazság? És ahogy ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmilyen bűnt. Nálatok pedig az a szokás, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok azért, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Erre minnyájan kiáltoztak, és ismét azt mondták, ne ezt, hanem Barabbást. Ez a Barabbás pedig rabló volt. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet! Csak ugyan mégis király vagy te, Pilátusnak ezt a mondatát szeretném most kiemelni, és különösen fontos lehet nekünk ez a mondat, hiszen mi úgy szoktunk összegyűlni karácsonykor, hogy tudjuk jól, hogy kinek a születésnapját ünnepeljük meg, a királyok királyának, Jézus Krisztusnak a születésnapját. Mégis Jézus életét, hogyha a Szentírást megnézzük, végig kíséri ez a kérdés, hogy kicsoda ő? Valóban király-e? Ki lehet ő? Mert amikor betegeket gyógyít, amikor ördögöket űz ki emberekből, amikor lecsendesíti a vihart, vagy a vizen jár, akkor megkérdezik tőle, következőképpen olvashatjuk, kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Kicsoda ő? Ez a kérdés egészen a születéséig is visszanyúl, hiszen már akkor kérdés volt az, hogy vajon ki is a zsidók királya, ki is a királyok királya, aki akkor megszületett, akinek akkor megjövendölték a proféták az eljövetelét. Hosszabbik ige szakaszunkban olvastuk, hogy a napkeleti bölcsek, akiket Ézsaiás próféta megjövendölt szintén, hogy királyok érkeznek a messzi Sebából, napkeletről, és ajándékokat hoznak, aranyat, tömjént, mirhát, tehát ezek a napkeleti bölcsek útra keltek azért, hogy utána járjanak ennek a proféciának, hogy valóságosan a saját szemeikkel lássák meg ezt a megígért királyt. És ők elhitték azt, hogy ő nem csupán a zsidók királya lesz, hanem az egész ismert világnak az uralkodója. Elindultak hát ezek a valószínűleg asztrológus bölcsek, hogy megkeressék, hogy hol is lehet ez a gyermek. És teljesen érthető az, hogy hol keressék legelőször egy királynak a születését, vagy annak a hírét, hát a zsidók palotájába mentek, ahol hatalmas nagy felfordulás is lett az ő kérdésükből, hiszen ott semmilyen trónörökösről nem is volt szó. Elgondolkozhattak azon, hogy akkor mégis miféle királyok királya ez, hogyha a saját népe nem is tud az ő születéséről. Az írástudók, a papok, akik jártasak voltak az írásokban, ők tudták, hogy Mikeás próféta már megjövendölte 700 évvel korábban, hogy ennek a királynak, hát ha esetleg eljön valamikor, akkor Betlehemből kell származnia. És így útra is keltek, és mivel ez a vágy a szívükbe megvolt, hogy megtalálják a királyt, születendő messiást, el is jutottak hozzá. És ami a legfontosabb itt nekünk inkább, amit kiemelnék, az, hogy az ajándékokat, amiket vittek, amik valóban értékes ajándékok voltak, valóban egy királynak szánt ajándékok voltak, az arany, a tömjén és a mirha, ugye Jézusnak a hármas tisztségére utalnak, a tömjén az, hogy ő a tökéletes főpap, a mirha az, hogy ő a próféta, és az arany pedig az, hogy ő a királyok királya, ezt jelentették az ajándékok, és ezeket odaadták neki. Pedig nem az volt a szemük előtt, amire számítottak, nem egy palotában levő gyermek, nem egy olyan kisbaba, aki a selymek között feküdt, hanem aki szalmán. És ők el voltak kötelezve, ők tudták azt, hogy az a gyermek nem lehet más, csak is az, akiről a profécia szól. Mondhatták volna azt is, hogy hát fiúk, forduljunk vissza, ez nem az, amit vártunk, úgyhogy kerestük a palotában, nincsen, követtük a csillagot, hát itt egy egyszerű család, forduljunk vissza. Nem ez történt. Meg voltak győződve arról, hogy az a gyermek, aki ott abban az istállóban fekszik, nem csak a zsidók királya, hanem az egész világ királya. És ezt az is alátámasztotta, hogy olyan sokat utaztak napkeletről. Bebizonyították ezzel azt, hogy ők meg vannak győződve róla, hogy aki ott született, az tőlük is hatalmasabb. Az egész világ mindenségtől is nagyobb. Ez a meggyőződés volt az, amivel bebizonyították, hogy ők elhitték, hogy ő a messiás. Drága testvéreim, mi sem sokszor azt kapjuk, vagy azt látjuk, azt tapasztaljuk meg Jézusból, amit várnánk. azt várnánk, hogyha őt követjük, akkor minden az életünkben tökéletes lesz, minden szép lesz, minden csillogó lesz. De ez mégsem azt jelenti, hogyha nem így történnének az elvárásaink szerint a dolgok, hogy az Jézus erejéből visszavenne bármit is. Napkeleti bölcsek is bíztak benne, megtapasztalták Istennek az áldását abban, hogy megtalálták azt, akiért elindultak. Tudták azt, hogy ő a királyok királya, ám nem mindenki volt így vele. Ez a kérdés, ugye, amit említettem, hogy ki is Jézus, valóban királye, ez az egész életét végig járta, végig kísérte, és erről szólt a másik felolvasott ige szakaszunk. Jézus keresztre feszítése előtt Pilátus megkérdezte, hogy csak ugyan valóban király vagy te. Kétszer is felteszi ezt a kérdést. Pilátus azon furcsa vagy különleges emberek közé tartozott, aki valamit érzékelt ebből a Jézus dologból, valamit érzékelt az igazságból, amit Jézus emlegetett, de mégsem jutott el a teljes ismeretére. Az, hogy valamit érzékelt abból, hogy Jézus egy különleges személy, abból láthatjuk, hogy nem ítéli el egyből Jézus, ugye megpróbálja őt felmenteni, mégis a nép Barabbást válassza, akit szabadon engedjenek, aki ugye gyilkos volt. Miért választ bármilyen ember a mindenható király helyett egy bűnöst, hogy életben maradjon? Nagyon egyszerű a válasz erre a kérdésre. Azért, mert akkor azok az emberek nem fogadták el úgy, mint a napkeleti bölcsek, hogy Jézus igenis a megígért király. Nem hitték el, hogy őről szóltak a proféciák. És a tanulság számunkra mindebből az, testvéreim, hogy nekünk is tisztáznunk kell magunkban, hogy kinek is tartjuk Jézust, hogy ki is ő a mi életünkben. Csak ugyan király? Tegyük fel magunknak is ezt a kérdést, amit Pilátus is kérdezett. Neked ki, kedves testvérem? Egy szívhez szóló, aranyos kis karácsonyi történet, amit újra és újra lejátszunk karácsonykor? Vagy a Jézuska, aki a fa alá hozza az ajándékot? Vagy egy okos, bölcs tanító, akinek a mondásai a mai napig fennmaradtak? Vagy valóban a királyok királya, a megígért messiás, aki azért jött el karácsonykor, hogy értünk szolgáljon, nem azért, hogy felettünk az ő hatalmas elnyomó uralmát gyakorolja. Jézus Pilátus kérdésére a következőt mondja, amikor ő megkérdezte, hogy csak ugyan király-e. Ezt így olvastuk. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Jézus olyan országról beszél, amely fizikálisan nem található meg így a földön, mint ahogyan mondjuk Pilátus uralma, a birodalom, vagy a helytartóság, amit ő gyakorolt, akkor Izraelben. Mégis egy olyan országnak a királya, amely akkor valósul meg köztünk, és nem csak karácsonykor, bármilyen másik napon, amikor az ő akarata érvényesül. Amikor az ő akaratát cselekszik azok, akik bíznak benne, akik szeretik őt. Milyen egy király, ha már a királyokról beszélünk? Mi is egy királynak a feladata azon kívül, hogy tudjuk, hogy a korona a fején van és hogy uralkodik. Legfontosabb az, hogy hatalma van azok felett, akik őt követik. És ez akkor bizonyul jónak, hogyha szeretik is azt a királyt, hogy nem a félelemből cselekszenek, nem azért, mert valamiért aggódnak, hogy akkor büntetés lesz a jussuk, hogyha valamit nem úgy csinálnak, ahogyan kellene, nem azért követik, mert egy jó példa, tökéletes példa mindenben. Mert egy király a legnagyobb döntő bíró is lehet a nép, a rábízott nép életében. El is ítélhet valakit, de fel is mentheti a legnagyobb bűnöst, a kegyelmét is gyakorolhatja. És az ő akaratától függ az egész rábízott népnek a sorsa is, Lehet, hogy az uralma alatt békességet hoz, jó kapcsolatokat köt, de az is lehet, hogy háborúval rossz irányba tereli az egész nép életét. De azt tudjuk jó, hogy egy jó király mindig a népe érdekében cselekszik, hogyha kegyelmességről van szó, hogyha büntetésről van szó. És ami a legfontosabb, az alattvalói engedelmeskednek neki, de olyan értelemben, hogy akarnak is engedelmeskedni, nem félelemből teszik mindezt. És ezek alapján akkor milyen király? Jézus. A Filippi beliekhez írott levélben ezt olvashatjuk. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus Krisztus megtestesüléséről szóló igeszakasz azt mondja számunkra, hogy ő egy olyan király, aki nem azért született a földre, nem azért jött el, hogy a hatalmával az emberek felett uralkodjon, hogy eltiporja a római birodalmat, vagy akár bármilyen birodalmat, amely manapság is működik, vagy gyakorolja a hatalmát, hanem azért jött, hogy értünk szolgáljon, értünk az életét adja, és értünk harcoljon, hiszen legyőzte a legnagyobb ellenségünket, a halált is. Tehát ilyen király Jézus. Ott hagyta a mennyek országát, a legnagyobb gazdagságot, a legnagyobb gyönyörűséget, ott hagyta a fényességet, a ragyogást, az örökké valóságot és a sebezhetetlenséget, és közösséget vállalt velünk az alattvalóival. És ahogyan megszületett, ezzel együtt vállalt minden rosszat is, amely az itt létével jár egy embernek, kigúnyolást, üldöztetést, megaláztatást és a halált is. És elgondolkozhatunk azon, hogy miért érte meg ennek az örökkévaló hatalmas királynak az, hogy ezt a megaláztatást vállalja az ő népéért. A Mesék egy bujufa alatt könyvben van egy történet, ami nagyon jól példázza ezt. Ennek már nagyon sok feldolgozását láttam, ilyen mozgóképes filmben, meg bábjátékban is. Arról szól, hogy van egy ember, akinek van egy kutyája, és az ember mindig megpróbál elásni magokat, hogy abból kinőjön, amit szeretne. A kutyája pedig ugye rosszul viselkedik, nem tudja, hogy bűnt követel, nem tudja, hogy rossz dolgot követel, és mindig újra kiássa azt a magot. És a gazdája mindig megpróbálja őt fenyíteni, rászólni. És mégsem történik semmi változás az életében. Ugyanúgy megmarad, úgymond bűnös állatként. Nem érti azt, amit mond. És a gazda elgondolkozik rajta, hogy ha ő is kutya lenne, akkor valószínűleg meg tudná mondani ennek az állatnak, hogy rossz, amit csinál, és fejezze be. És akkor talán jó útra térne. Pontosan ezért vállalta Isten is velünk a közösséget, mert Jézus Krisztusban maga, Isten jött el közénk. Ugye az ő profécia is, ami róla szól, azt mondja, hogy Immanuel, aminek jelentése velünk az Isten. Azért jött el, hogy a sötétségből, a haragból, a szeretetlenségből, a keserűségből és a halálból a figyelmünket az örök életre irányítsa, amely csak akkor juthat el az értelmünkbe, a való életben megélt életünkbe, hogyha követjük őt. Az ő országába a bűnnel nem léphettünk volna be, tehát azért született meg akkor értünk, hogy hazavigyen bennünket. Tehát egy szóval, amiért tette mindezt, amiért vállalta mindezt ez a hatalmas nagy király, az a szeretet volt, amelyről a Biblia központi üzenete is szól, a János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. és erre hivatott az úrvacsora szentsége is, ami most is itt van számunkra, hogy ezt újra és újra és újra eszünkbe juttassa, hogy sose felejtsük el, hogy ez a lényeg, hogy ezért történt a karácsony, nem semmi másért, csak ezért. Jézus azt is elmondja Pilátusnak a válaszában, nem csak azt, hogy milyen az ő uralma, hanem hogy kik azok, akik őt tényleg királynak gondolják, kik azok, akik tényleg mondjuk hasonlóak a napkeleti bölcsekhez. Ezt így olvashattuk. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Nem azok követik igazából Jézust, akik azt mondják rá, hogy Uram, 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 minden második szavuk Uram. Sőt, nem is kell mondani semmi ilyesmit. Nem látszatból kell őt követni, hanem valósággal. Azzal tudunk bizonyságot tenni arról, hogy ezt a királyt követjük, hogyha abból merítünk példát, ahogyan ő élt. Hiszen akkor lesz valóban Jézus Krisztus király az életünk felett, akkor ül ő a mi életünk trónján, a valósággal, a cselekedeteinken, a hozzáállásunkon, a hálából végzett dolgainkon meglátszik ez. És ehhez nem kell semmilyen külsőség, nem is kell az, hogy más ember lássa, csak is a király, akitől a példát vesszük, akinek engedelmeskedni akarunk, és ez a legfontosabb szó, hogy akarunk hálából. Nem azért, hogy embereknek tetszünk, nem azért, hogy megtapsoljanak, hanem azért, hogy bebizonyítsuk a szeretetünket és a hűségünket felé. Erről beszél itt Jézus, hogy azok az igazi követői szolgái, akik hallgatnak az én, vagyis az ő szavára. Hallgatni Jézus szavára annyit jelent, hogy igazából az ő szeretete munkálkodik bennünk. Megbocsájtunk ott, ahol lehetetlen lenne nélküle. Szeretjük például az ellenségünket is, nem csak azt, aki kedves velünk, aki mondjuk számít az életünkben, akit megéri szeretni, hanem azt is, akit nem. Könyörületesek vagyunk, nem csak a szeretteinkkel, hanem más embertársainkkal is. És egymással közösségben, békességben élünk. Ezek lehetnek a jelei annak, hogy valóban Jézust követjük, mint királyt az életünkben. Akik viszont nem élik át ezt a szívükben, az életükben, akik nem hiszik el, hogy valóban Jézus Krisztus a király, akinek uralkodni kéne az életünk felett, ez egy kicsit hasonló ahhoz, mint amikor egy családban mondjuk mindenki kapna ajándékot, és egy valaki nem. És nem azért, mert nem érdemli meg, hanem nem akart kapni. Hiszen Jézus Krisztus áldása az életünkben akkor valósulhat meg, hogyha valóban hallgatunk az ő szavára. Ezért fontos hát, hogy mi is tudjuk, testvéreim, az életünkben, hogy ki is az a Jézus, kinek tartjuk őt. Hiszen ő olyan király, aki nem azért jött, hogy eltiporjon minket, hanem hogy szolgáljon értünk, és hogy az életével példát mutasson nekünk. Olyan király, aki az életét áldozta az ő népéért, hogy az ő királysága megvalósulhasson itt az életünkben is köztünk, és később pedig a mennyek országában együtt lehessünk. Vigyük hát haza karácsony másnapján egész jövő évre ezt a kérdést a szívünkben, és válaszoljuk is meg saját magunknak, hogy csak ugyan király-e Jézus számunkra. Így legyen. Amen. Kedves testvéreim, úrvacsorára készülésünk előtt énekeljük az Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, 249-es énekünket.
hozzánk,